Kedves hallgatóm! Zakariás próféta könyve harmadik részének negyedik versével folytatjuk ige magyarázatunkat. Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak. Vegyétek le róla a piszkos ruhát. Neki pedig ezt mondta. Nézd, elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. Ez kétségtelenül az Ószövetség egyik legcsodálatosabb leírása. Jósua főpap nem állhatott meg az igaz, szent Isten előtt azokkal a szennyes ruhákkal. Gyengesége lelepleződött. A szennyes és piszkos ruhában levő főpapot joggal kárhoztatta a sátán, a nagy ellenség. Hadd adjam át neked Dr. Unger fordítását, a negyedik verssel kapcsolatban, és ilyen szavakkal válaszolt és szólt azoknak, akik előtte álltak. Vegyétek le róla a piszkos ruhákat. Aztán így szólt hozzá. Íme megszabadítottal a gonoszságottól, és gazdagon díszített ruhába foglak öltöztetni. Jósua főpap nem csak Izrael népét képviselte, hanem minket is bemutat. Benne láthatjuk a hívők bűnét. Jósua Isten előtt szolgáló főpap volt, és Isten nevezte ki a papokat az Ószövetségben. Korunkban minden hívő Isten előtt szolgálatot végző pap, de némelyikünkön szennyes ruha van. Talán ezt mondod erre. Igen, de én Krisztus igazságába öltöztem. Ha megváltást nyertél, akkor ez így van. Éppen ezt a képet látjuk ebben az igében. A szennyes ruhák a bűnt képviselik, és azoktól meg kell szabadulnunk, hogy a tiszta ruhát, Krisztus igazságának öltönyét vehessük magunkra. Ez a mi üdvösségünk képe, amely annyira drágává teszi a Szentírásnak ezt a szakaszát. Hadd utaljak ismét a római levélre. Az a levél az első három fejezetben az emberiséget mutatja be, amely bűnös Isten előtt. Szennyesek vagyunk mindnyájan. Igazságunk, bármilyen tökéletesnek is gondoljuk magunkat, piszkos ruha Isten szemében. Jósua állapotában vagyunk. Miként szüntethetjük meg ezt a nyomorúságunkat? Itt van Isten válasza. Most pedig a törvény nélkül jelent meg Isten igazsága, amelyről bizonyságot is tesznek a törvény és a proféták. Isten pedig ezt az igazságát most nyilvánvalóvá tette a Krisztusban való hit által minden hívőnek, mert nincs különbség, mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Római levél, 3. rész, 21. versétől a 24. verséig. Miért történt mindez? Mert Krisztus meghalt, vérét hullatta, hogy szennyes ruhánkban is elébe járulhassunk. Nem fogadja el a saját igazságunk piszkos ruháját. Leveszi rólunk, és Krisztus igazságának ruhájába öltöztet. Amikor Krisztus igazságát öltjük magunkra, egyetlen teremtmény sem vádolhat minket többé, mert Isten választottjai vagyunk. Figyeld meg, mit ír erről Pál a római levél 8. részében. Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Milyen megváltónk van? amikor bízunk benne, mint megváltónkban, nem csak eltörli bűneinket, nem csak eltávolítja szennyes ruhánkat, hanem föladja ránk igazságának öltönyét, és senki sem vádolhatja többé Isten választottjait. De várj egy kicsit! Vajon vétkezhet-e Isten gyermeke? Igen. Akkor mit kell tennie Isten gyermekének? Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. János első levele, első rész, 9. vers. Amikor megszakítjuk Istennel való közösségünket, akkor nagyon sokat veszítünk. Kihal az életünkből minden öröm. Elveszítjük az erőnket. És lehetséges, hogy elveszítjük üdvbizonyosságunkat is. Azon a véleményen vagyok, hogy sok embernek nincs üdvbizonyossága, mert bűn melenget az életében. Aztán elveszíthetjük azt a kiváltságunkat is, hogy Isten szolgálatára álljunk. Ha Jósuának oda kell állnia Isten elé, mint főpapnak, akkor tiszta ruhákat kell viselnie. Isten adja a tiszta ruhát. Hogyan? Irgalma által. A templomban volt a kegyelem széke, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. János első levele, 2. rész, 2. vers. Milyen csodálatos ez a tény, és milyen dicsőséges képet rajzol elénk Isten gondoskodásáról. Talán nem tartod igazságosnak, hogy Isten Izrael népét választotta ki magának. Vajon azért választotta ki őket, mert nagyon vonzók voltak? Nem, engem sem ezért választott ki. Rutra gondolok, aki megkérdezte Boáztól, miért találtam kegyelmet szemed előtt? Megmondhatom neki a választ, csak menj haza, és tekints a tükörbe. Azonnal rájössz, hogy miért szeretett meg, és miért terjesztette ki rád az ő kegyelmét. Gyönyörű és szeretetre méltó vagy. Ne mondd nekem, hogy én is nézzek be a tükörbe. Ezt már megtettem. És vajon mit láttam? Egy olyan bűnöst, akinek föl kell öltöznie Krisztus igazságának öltönyébe. Majd így szólt. Tegyetek a fejére tiszta süveget. Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az Úr angyala ott állt. Zakariás könyve, 3. rész, 5. vers. E süveg szimbolizmusa valami csodálatosat mond nekünk. A süveg a főpapi ruhához tartozott, és azon a süvegen ezek a szavak voltak. Szentség az Úrnak! Jósua nem viselt süveget. A szennyes ruhákban egyáltalán nem volt szent az Úr előtt. De a neki átadott süvegre most ez van írva. Szentség az Úrnak! Őt most már Isten használja, mint ahogy használta Izraelt, és használni fogja a jövőben. Miután az egyház elragadtatik a földről, Izrael lesz Isten tanúja a nagy nyomorúság ideje alatt, és aztán a millennium idejében az egész ország papsággá válik ezen a földön. És így figyelmeztette az Úr angyala Jósuát. Ezt mondja a seregek ura, ha az én utamon jársz, és ha teljesíted, amit rád bíztam, akkor ítélkezhetsz házamban, és felügyelhetsz udvaraimra, sőt megengedem neked, hogy az itt állók között járj, kelj. Zakariás könyve 3. részének 6. és 7. verse. Ennek magyarázata nagyon nyilvánvaló. Jósua beszennyeződött, de Isten a megváltás által kész volt kiterjeszteni rá az ő irgalmát és kegyelmét. Most tehát Jósua már megváltást nyert, de Isten így szól. Ha azt akarod, hogy használjalak, akkor tisztának kell maradnod, utaimon kell járnod, engedelmesnek kell lenned. Ezt nem csak Jósuának mondja Isten, hanem ezt mondja a népnek, mondja neked és nekem e mai korban. Jézus így szólt, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. János evangéliuma 14. rész 15. vers. Egyesek úgy gondolják, hogy ha kegyelem által megváltást nyertek, akkor már azt tehetik, ami nekik tetszik. Ez ellentmondás. Ha azt cselekszed, ami neked tetszik, akkor még nem nyertél megváltást kegyelem által, mert bizonyára szeretned kellene azt, aki meghalt üdvösségedért. Ha elfogadtad őt igazán, és valóban bízol benne, akkor rád hagyatkozol, és ha benne megnyugszol, akkor igyekszel neki engedelmeskedni, és azt cselekszed, amit ő akar. Ez nem lehet másként. Hallgass ide, Jósua főpap, társaiddal együtt, akik előtted ülnek. Azt a csodát jelzik ezek a férfiak, hogy én elhozom szolgámat, a sarjadékot. Zakariás könyve 3. részének 8. verse. Én elhozom szolgámat, a sarjadékot. Ez az Úr Jézus Krisztusról adott csodálatos bemutatás. A sarjadék jól ismert képe a Mesiásnak. Ézsaiás alkalmazta ezt a képet, hogy megjövendölje a megváltó első eljövetelét. Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarja gyökereiről. Ézsaiás könyve 11. rész 1. vers. Jeremiás is alkalmazza ezt Krisztus eljövetelének bemutatására, aki királyként érkezik a földre. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak, olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban. Jeremiás könyve 23. rész 5. vers. Hallgass ide, Jósua főpap, társaiddal együtt, akik előtted ülnek. Isten itt Jósuát és paptársai szólítja meg. Milyen üzenetet ad át nekik? Lupold a 8. verset magyarázva adja meg a választ. Jósua, nem hagyom, hogy téged és paptársaidat kimozdítsanak tisztségetekből, vagy hogy tisztségetek megszakadjon, mert nekem tervem van veled. Te az eljövendő Mesiás előképe vagy, aki tökéletesen elvégzi munkám, ő az én szolgám, és a papi hivatást soha nem látott dicsőséghez juttatja. Mert itt van egy kő, amelyet Jósua elé tettem, ezen az egy kövön 7 szem van, én magam véstem bele a mintákat, így szól a seregek ura. Egy napon eltörlöm ennek az országnak a bűnét. Zakariás könyve 3. rész 9. vers. A sarjadék egyúttal kő, amelyet Dániel a nagy képpel kapcsolatos látomásában figyelt meg. Miközben nézted, egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna. Ledöntötte a szobrot vas és cserép lábairól, és darabokra zúzta az egészet. Összezúzódott a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany, és olyan lett az egész, mint nyári szérűn a polyva, amelyet elvisz a szél, és nyomát sem lehet találni. A kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy heggyé lett, és elfoglalta az egész földet. Dániel könyve 2. részének 34. és 35. verse. Egy kövön 7 szem van. A 7 nem a tökéletesség, hanem a teljesség száma. A 7 szem jelzi, hogy Krisztusnak teljes az ismerete és bölcsessége. Az Új Szövetségben olvassuk Krisztusról. Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse elrejtve. Kolossei levél, 2. rész, 3. vers. Az Úr Jézus lett nekünk bölcsességgé, mert ő a teljes bölcsesség. Ahogy ezt az 1. korintusi levél 1. részének 30. versében olvashatjuk. Egy napon eltörlöm ennek az országnak a bűnét. Vajon megtörtént-e már ez a mi korunkban? Egyáltalán nem, de megtörténik a jövőben. Amikor az Úr Jézus Krisztus eljön, eltávolítja Izrael bűnét azon a napon. Így szól a seregek ura. Azon a napon meghívja majd egyik ember a másikat a szőlőjébe és a fügefája alá. Zakariás könyve, 3. rész, 10. vers. Azon a napon. Ez az Úr napjára utal. Azon a napon meghívja majd egyik ember a másikat a szőlőjébe és a fügefája alá. Ez azt jelenti, hogy békében és örömben élnek abban az időben. Most érkeztünk Zakariás próféta 7. látomásához. Visszatekintve az eddigi látomásokra, láthatjuk a történet kibontakozását. Először lovasok tűntek elénk a mirtuszfák alatt. Aztán láttuk a 4 szarvat, a 4 kovácsot, vagy a mesterembert, a mérőzsinóros férfit, Jósuát és a sátánt, és aztán a sarjadékot és a követ, amelynek 7 szeme volt. Az első 4 látomás a babiloni rabszolgaságból és elnyomásból való külső megszabadulás szimbolizálta. A látomások a végidőkre is mutattak, amikor Izrael ismét szétszóródik a földön, mint ahogy napjainkban ezt látjuk. Végül azonban visszatérnek saját földjükre, amikor az Úr Jézus hazaviszi őket. Az 5. és a 6. látomás a belső megváltás szimbolizálta. A főpap Jósua, aki szennyes ruhában volt, amelyet Isten tiszta öltönnyel váltott fel. Ez azt mondja el, hogy a népet céllal vitte vissza az országba, de bűneik miatt nem tudta őket használni. Meg kellett tisztulniuk. Ők azonban nem tisztíthatták meg magukat, és a vallásuk sem tehette ezt. A tisztításnak valaki mástól kellett származnia, nem saját maguktól. Jöjjetek, szálljunk vitába, mondja az Úr. A vétkeitek skarlátpirosak is, ófehérekké válhattok, a vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ézsaiás könyve, 1. rész, 18. vers. Maga Isten ad megváltást, drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Péter 1. levele, 1. részének 19. verse. Hogyan történik a megtisztulás? Az írás ezt mondja, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Tituszhoz írt levél, 3. rész, 5. vers. Miután Jósua, a főpap megtisztult, arra gondolhatsz, hogy már felkészült a szolgálatra, pedig még nincs teljesen készen. Most érkezünk az arany gyertyatartóról szóló látomáshoz, amely bemutatja, hogy Jósuának miként kell betöltenie főpapi tisztségét. Olvassuk föl még egyszer azt az igeverset, amely az ország bűnének eltörlésére utal, mert itt van egy kő, amelyet Jósua elé tettem, ezen az egy kövön 7 szem van. Én magam véstem bele a mintákat. Így szól a seregek ura. Egy napon eltörlöm ennek az országnak a bűnét. Így szól a seregek ura. Azon a napon meghívja majd egyik ember a másikat a szőlőjébe, és a fügefája alá. Imádkozzunk! Mennyei atyám! Köszönöm, hogy megszabadítottál bűneimtől. és rám adtad az Úr Jézus Krisztus igazságának ruháját. Segíts, hogy megbecsüljem, és tisztán tartsam ajándékul kapott öltönyömet. Ámen.